hány református tanoda van most jelenleg, és néhány mondatban mondjuk el a hallgatóinak, hogy mi ezeknek a tanodáknak a feladata.
Tisztelettel köszöntöm én is a hallgatókat, és nagyon köszönöm, hogy lehet erről beszélni, mert úgy érzem, hogy a felzárkózás ügy a református egyházban is egyre hangsúlyosabb feladat. Több tanoda is van a református egyházban. Vannak olyan tanodák, amelyek már állami normatívából működnek. Tulajdonképpen szolgáltatási helyeknek hívjuk ezeket, nem teljesen intézményeknek, de ezt egyébként az állami nemzeti költségvetésből vett finanszírozás miatt különböztetjük így meg. Nem teljesen normatív a finanszírozásuk, hanem egy pályázat útján nyerjük el. Ilyenből 12 van a református egyházban, és ezt a 12-t önálló belső jogi, egyházi jogi személyként a református diakóniai iroda tartja fönn. A diakóniai irodának van egy felzárkózási ágazata, amelyhez 12 tanoda és 5 gyerekház tartozik. Ezek Európai Uniós projektekként indultak és lettek ezelőtt 2 évvel már nemzeti hazai finanszírozásúak, tulajdonképpen intézményesültek, így mondhatnám, hiszen évről évre lehetett pályázni költségvetési támogatásért. A legutóbbi támogatást éppen tavalyi év decemberében hirdették ki, és most mondhatom, hogy 2023 végéig ennek a 12 tanodának a finanszírozása rendben van. Hónapról hónapra 12 helyszínen kapják a támogatást azért, hogy a gyermekek felzárkózását támogassák. Általános iskolai tanulók és némely esetben középfokú oktatásban tanuló diákok vesznek részt. Tehát ez azt jelenti, hogy zömmel inkább felsősök és elenyésző számban, de vannak középiskolások is. Azok egy része egyébként megmaradt tanulói jogviszonyban, de nagyon gyakran azt tapasztalható, hogy amikor az általános iskolából elkerülnek a diákok, akkor egyébként csak önkéntesként vagy egy-egy programra járnak vissza, de egyébként ebben is van kivétel, vannak középiskolásaink. Tehát van 12 ilyen tanoda, ilyen nemzeti forrásból finanszírozott, és van a cigány misszió által működtetett tanoda, amely a zsinati hivatal misszióirodája által a HEX-es úgynevezett svájci protestáns egyházak által adott támogatásból működtetett tanoda, és olyanból is legalább 6 vagy 7 működik szerte az országba. Azok nem ilyen szigorú indikátor költségvetési gazdálkodás alapján működnek, de nagyon fontos első lépés volt egyébként ezeken a helyszíneken a későbbi nemzeti szolgáltatási helyé válásban.
És akkor egy kicsit a gyakorlati munkáról is mondjon egy hasonló néhány mondatot, ilyen általános képet, tehát hogy hogyan képzeljen a hallgató egy tanodát, most teljesen mindegy, hogy melyiket, hogy ott mi történik, kinek, hogyan segít?
Tehát a tanodák alapvetően, hogyha a református tanodákat nézzük, akkor egyébként a református tanodákra az jellemző, hogy kisebb településeken találhatóak. Lehetne nagyobban is, egy megyejogú városunk van, ahol van református tanoda, ez Kecskemét. Alapvetően az összes többi az ország minden részéről, főleg közel a határhoz kisebb falvak, és itt az iskola után érkeznek a diákok, az iskolai, kötelező iskolai foglalkozások után, és délután esélykiegyenlítő, esélyteremtő foglalkozások vannak, fejlesztő foglalkozások, ahol egyébként a tanulmányokra is, és a szocializációs programokat is nagyon sokat szerveznek. Sok esetben olyan hátrányos tanulók számára, ahol a biztonságos programok, tanulás otthon nem biztosított. Itt a tanodákban próbálnak segíteni tanárok, különböző fejlesztő pedagógusok, programszervezők, annak érdekében, hogy az, ami ezeknél a tanulóknál hátrányként jelentkezik, az valahogy egy kicsit mondjuk kiegyenlítődjön, és öröm legyen a tanulás is, legyenek célok, és egy kicsit a közösséget is, ha úgy tetszik, pótolják ezeken a helyeken. Délután megérkeznek a tanulók, szigorú rendben, hogy mikor, kinek milyen típusú foglalkozása van, és akkor ott általában 6 óráig vannak, és megvan, hogy kinek milyen egyénire szabott előrehaladási terve van, hogy mi az, amiben szeretnék pótolni az elmaradásokat, és természetesen az is nagyon fontos, hogy rengeteg közös tanodai programot szerveznek. A tanodákban kirándulásokat, versenyeket, különböző kulturális programokat, játékokat, olyat, amiért legyen kedve a diáknak igazából oda menni. Ez a tanoda azért egy fejlesztő program, de nagyon fontos, hogy ezt jó kedvel és örömmel végezzék, egy kis baráti közösséget alkossanak az oda látogatók. Minden ilyen tanodában nagyon fontos a helyi gyülekezeti lelkész és gyülekezeti munkatársak jelenléte is. Azért szeretném nyilván azt is, hogy ismerkedjenek a református értékekkel, próbáljuk meg valamilyen módon közelíteni a helyi gyülekezet közösségét is, fordítsuk őket a felzárkózók felé és családjaik felé. Tehát egy picit össze is kötjük egyébként a szolgálatot vállalókat azokkal a rászoruló családokkal, akiknek a gyerekei diákként ezekbe a tanodákba járnak. Ez az egyik legfontosabb küldetésünk.
És a gyülekezetek miatt kérdezem, hogy mégis mitől lesz református egy tanoda, de kíváncsi vagyok, hogy mit gondol erről, hogy kell-e a hétköznapokban megmutatkozni, hogy református a fenntartása, vagy egyszerűen már attól református, hogy az egyház azt mondja, hogy van itt egy feladat, ezeken a főleg kis településeken, ugye most Kecskemétet félretéve, ahol az egyház beleáll abba, hogy segítsen.
Szerintem nagyon fontos, hogy az egyház jelen legyen ezen a területen. Hát ugye ez egyfajta szolgálat, amelyet a nehézsorsú családokért tesz az egyház, és nagyon fontos, hogy ismerjük ezt a mondást, hogy adni jó. Tehát kapni nagyon fontos ezeknek a családoknak, mert nagyon sok a rászoruló. Nagyon jó, hogy a diákok számára közösségi minták együvé tartozást jelent, és nagyon jó az, hogy egyébként ezt a helyi református közösség is megmutatja, hogy milyen lehet egy keresztény közösséghez tartozni. Én azt gondolom, hogy önmagában az is nagyon fontos, hogy a helyi gyülekezet és maga az egyház komoly részt vállal ezen a területen. A komolyt azért is húznám alá, mert a református egyház a Máltai Szeretetszolgáltán a második legnagyobb tanodai hálózatot működtető szervezet, tehát tényleg komoly itt a szerepvállalás. Másrészt meg az is nagyon fontos, hogy azért azok a diákok, akik ide járnak, azért megismerhetik az értékeket, megismerkedhetnek a keresztény értékekkel, és megismerkedhetnek az evangéliummal, hiszen a lelkészek jelen vannak, van lehetőség családokkal való kapcsolatra, van lehetőség lelki beszélgetésekre, és azt is megtapasztalhatják, hogy a nehéz helyzetből azért a hit mindig ad egyfajta reményt is. Ezeknél a családoknál azért az elmondható, így a diákoknál is, hogy sokszor nélkülöznek, vagy vannak olyan családon belüli problémák, amelyek mondjuk úgy, hogy megnehezítik a mindennapokat. Biztos, hogy el tudják képzelni a hallgatók, nem akarom én ezt hosszasan mondani, hogy milyen családon belüli problémák lehetnek, de nagyon fontos, hogy ennél a programnál elő van írva, hogy a diákok túlnyomó többségének halmozott a hátrányos helyzetűnek kell lennie, és hát ahhoz, hogy egy diák halmozott a hátrányos helyzetű legyen, annak azok a kritériumai, ami bizony ezeknek a diákoknak az életét nehezzé teszik a családon belül is, vagy azért, mert a szülőknek nincs munkája, vagy azért, mert csonka család, vagy azért, mert a szülők valamelyike egyedül neveli, vagy más hátránnyal küzdenek. Tényleg ismerünk mindenféle káros szenvedélyt, tehát hogy sokfajta nélkülözés van, kicsi az egyfőre jutó jövedelem, és bizony ezt próbáljuk pótolni. Így például a tanodáknak az egyik fontos feladata, hogy uzsonnát, étkezést is adunk a diákoknak, és lehet, hogy nagyon sokan el se tudják képzelni azt, hogy ez mennyire fontos lehet egy általános iskolai diáknak. Tehát, hogy egyszerre vannak szociális programok, közösségi programok, játékok, és bizony arra is nagyon odafigyelünk, hogy azok a szükségletek, amik a mindennapok során azoknál a családoknál, akik jobb körülmények között élnek, természetes, hogy megvannak. Itt bizony a tanoda sok esetben ezeket pótolja.
Az országban egyébként összesen hány gyermek vesz részt a református tanodák életében?
Hát én azt mondanám, hogy olyan 350 körül vagyunk. 350 diák, helyszínenként 30 diák, és mondtam, 12 helyszínünk van, két tanodában 25 diákról beszélünk, az összes többi helyen pedig 30 diákkal foglalkozunk.
Meséljen nekünk még arról, hogy mindezt a munkát, amit vállaltak, hogyan változtatta meg, módosította a járvány, amiben most már lassan egy éve mindannyian benne vagyunk. És nyilván ezt vonjuk szét olyan értelemben, hogy az első hullám alatt ugye az általános iskoláknak is távoktatása volt, ez nyilván akkor érintette a tanodákat is. Erről is meséljen, meg aztán most az elmúlt hónapokban, a második hullám alatt hogyan működnek a tanodák?
Azt gondolom, hogy a járványhelyzetnél valóban markáns különbség van a tavaly tavaszi állapotok és az idei őszi és december-januári állapotok között. Talán azt mondhatom, hogy tavaly ugye a teljes bezárás az nagyon-nagyon nehézé tette a diákokkal való kapcsolatot. Főleg azért mondom ezt, mert ugye ezekben a családokban, a tanodás diákoknál nagyon sok esetben nincsenek okos eszközök, amelyek az online oktatást lehetővé tették. Az jelen van ezeknél a családoknál is, hogy van egy-egy darab okos telefon, de az zömmel a család valamelyik idősebb tagjánál van, vagy a családfőnél, vagy a szülőknél, és nyilván bizonyos szempontból kapcsolattartó eszköz, és nem volt meg annak a kultúrája sem, annak a szokása, annak a természetessége, hogy a gyerek ezen keresztül tanuljon. Nem nagyon voltak ismertek a programok és a csatornák. Ez az egyik, ami nagyon nehézé tette. A másik, hogy mondtam, hogy a református tanodák jelentős része kisebb településeken van, Baranya, Szatmár, Békés, Hajdú-Bihar, olyan kis településeken, ahol egyébként a településig van szélessávú internet kiépítve, de a településen belül nem nagyon van szolgáltató. Ez azt jelentette, hogy sok esetben nem volt biztonságos olyan internetes kapcsolat, amely azt lehetővé tette volna, hogy a diákok online tudjanak feladatokat végezni. De sem eszköz nem volt, sem technikai feltétel. Ezért a tavasszal egyébként, amikor bezártak az iskolák, akkor a református tanodákban dolgozók nagyon sokszor vállalták azt, hogy papíralapon, kerítésen keresztül tulajdonképpen betéve és elhozva a feladatokat, tartották a kapcsolatot a diákokkal, és telefonon a telefonos kapcsolattartás, a rákérdezés, a tanulásra, azok mindig voltak. Másrészt nagyon fontos volt, hogy a diákoknak és családjaiknak valamilyen csomagot, támogatásokat is adjunk, mert a járványhelyzet az nagyon jelentősen megnehezítette a mindennapi megélhetést, azokat a csatornákat, ahol egyébként támogatásokat, élelmiszert, különböző segélyt kaptak a családok, azok bizony az tavasz folyamán nagyon sok esetben nem működtek. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy ezek a családok a családfenntartók a leginkább érintettek abban, hogy a gazdasági nehézséget rögtön megszenvedik, hiszen azok a munkahelyek szűnnek meg elsőként, amelyek ilyen értelemben támogatott munkahelyek voltak, akár szociális gazdaság, közmunka, vagy olyan fizikális munka, amihez utazni kellett nagyobb városokba. Nyilvánvalóan ezeket mindegyiket megnehezítette a járvány, és megnehezíti most is, hiszen ha este 8-ig haza kell érni, akkor azok az ingázó, máshol munkát vállaló családoknak ezeknél ez mindegyiknél szempont, hogy így kell szervezni az életet, nagyon sokan kikerültek a munkavilágából. Tehát volt tavasszal ez a helyzet, és most ősszel azért annyival mégiscsak jobb, hogy felkészülve tudtunk már az őszi időszakra és az új tanévre figyelni. Pályázat segítségével a református tanodák is jelentős informatikai eszközfejlesztést kaptak, tableteket, laptopokat, amiket a tanodában is tudnak használni a gyerekek, illetőleg olyan eszközöket, amelyeket ki lehetett adni a családokhoz. Ráadásul megpróbáltunk minden olyan továbbképzést, tanfolyamot, belső képzés, szakmai fórumot szervezni, ahol felkészítettük a pedagógusokat arra, hogy az online kapcsolattartásnak milyen formái vannak, milyen programokon lehet kiadni feladatokat, hogyan lehet számon kérni. Ezekre lényegesen jobban felkészülhettünk már az ősz folyamán, és nagy segítség volt, hogy az iskolák azok továbbra is működtek. A feladatokat a tanodákban úgy végezték a gyerekek, hogy közbe figyeltünk a távolságtartásra, a maszk használatra, az, hogy mennyien lehet, hogy 10 alatt legyenek a tanodában, a különböző foglalkozásokon, hogy betartsuk a létszámra vonatkozó és a távolságra vonatkozó korlátozásokat. Ez azért is volt nagyon fontos többek között, mert a tanodában tanító pedagógusok egy jelentős része már nyugdíjas korú. Elmondható, hogy ők egyébként az átlagosnál is veszélyeztetettebbek, ezért nekünk a diákok és a diákok családjai mellett nagyon fontos volt, hogy a református tanodák pedagógusaira is vigyázzunk. Tehát ez is egy új szempont volt, védőeszközök, fertőtlenítők, maszkok, ezeket mindig megpróbáltuk eljutatni, és bizony fordultunk a helyi gyülekezetekhez is, hogy jobban figyeljenek, kértük arra, hogy az adományozásnál, a kapcsolattartásnál, a lelkészek, a családlátogatásnál, ha csak kerítésen keresztül is, de nézzék meg azokat a családokat, ahonnan a tanulók a tanodákba járnak.
Ennyi hónap járványos tanulás után a mentoráltak, a tanodába járók, ők milyen tanulmányi eredményeket tudnak elérni? Tehát sikerült a tanodáknak segíteni, hogy ne legyen mondjuk rosszabb, ne legyen még nagyobb a hátrányuk?
Én azt gondolom, hogy erre egyértelműen tudunk igennel válaszolni, de azért el kell, hogy mondjam, hogy ez helyszínenként nagyon különböző. Azért a diákoknál és a hátrányos helyzetű családokban nagyon sok esetben nincs meg a tanulásnak, vagy a tudásnak, vagy az oktatásnak az a fajta megbecsülése, ami más olyan családoknál, akiknél ez természetesebb jelen van. Éppen ezért egy kicsit, főleg a tavasszal úgy éltük meg, vagy azt tapasztaltuk, hogy a diákok egy kicsit meghosszabbított szünidőként találkoztak a járványügyi intézkedéssel, nehéz volt munkára bírni a tanulókat. Ez azt gondolom, hogy ez változott, és azzal, hogy az oktatóink, tanáraink, szociális munkásaink, közösségi szakembereink is jobban felkészültek, megtaláltuk azokat a formákat, ami a diákokat motiválhatja ebben a nehéz helyzetben. Persze nyilván tudjuk mindannyian, hogy extrémek a körülmények, és bizony, én is azt gondolom, hogy nyoma lesz sajnos annak, hogy ez a járvány ilyen komoly változást hozott a mindennapokba. Ennek vannak nagyon komoly személyi egészségi változásai. A családokat is érintettek komolyan a betegség. Vannak nagyon komoly anyagi következményei, ugye a nélkülözés, a munkanélkülivé válás, és vannak az iskolában is olyan következmények, amik a diákokra nézve lemaradást jelentettek. Igyekeztünk ezeket pótolni. Most az új helyzetben próbálunk új eszközöket is keresni. Például a tanodáink jelentős része ökogyülekezet. Az azt jelenti, hogy odafigyelnek a teremtett világra, a teremtett világ védelmére, és például mi pont a tavasszal szeretnénk egy komoly tanodai játékot hirdetni a tanodák között, egy teremtésvédelmi játékot, annak érdekében, hogy a gyerekek ebben a bezárt online világból egy kicsit kimozdulva felfedezhessék a szülőföldnek a kincseit, az értékeket, a helyi értékeket, egy kicsit oda tudjanak figyelni, legyen iskolakert, valamilyen madarak, fák, bokrok, olyan dolgokra csodálkozzanak rá, ami lehet, hogy természetes, de ha egy kicsit más szemszögből, más aspektusból, egy kicsit tudományosan, oktatási szemmel is rácsodálkoznak, rögzítenek, figyelnek rá, akkor azt reméljük, hogy két dolgot teszünk. Egyrészt egy fontos tudást adunk élménnyel, és ezzel az újonnan szerzett tudással és élménnyel talán ahhoz is hozzájárulunk, hogy a teremtett világ értékeit védjék a diákok. És egy másik nagyon fontos cél, hogy kimozduljanak. Tehát nagyon sok esetben tapasztaljuk azt, hogy mindenki ugyanazon az útvonalon megy egy településen, sokszor valamilyen járművel, busszal, gépkocsival vagy vonattal, és nem nagyon ismeri a saját szülőföldjének a környékeit. A tanodában dolgozó pedagógusok partnerek abban, hogy egy kicsit a településeket is nézzük meg, vagy a helyiek nézzék meg, ha így tetszik, más szemszögből, más aspektusból, fedezzék fel az őket körülvevő tájat, környezetet, értékeket, és egy kicsit vigyázzanak így a teremtett világkincseire.
És akkor ebből, amit mondasz, következik, hogy az ökogyülekezeti mozgalommal ezek szerint komoly együttműködésben vannak?
Most indítjuk majd az ökogyülekezeti mozgalommal együtt ezt a teremtésvédelmi játékot, és nagyon fontos partnerünk a Természettár ehhez, amely egy Facebookos oldallal és egy weboldallal is rendelkezik. Közel 180 ezeren követik a Facebookon, és nagyon jó, hogy annak a vezetője Váradi Zoltán vállalta, hogy ezt a játékot szervezi. És szeretnénk az ökogyülekezeti tanácshoz is nyilván kapcsolódni. Az ökogyülekezetek is benne vannak ebbe a játékba. Pont annak érdekében, hogy ha a tanodák már ökogyülekezetek, akkor nagy élmény volt az ősszel számukra a közös biciklizés, a teremtés hetének a megünneplése. Egy kicsit ima közösség is volt a diákoknak. Megnézték azokat a helyszíneket, ami adott településen fontos, bármilyen szempontból, például egy szép fa, egy gémes út, egy olyan piactér, ahol régen mondjuk megálltak, és vagy beszélgettek, vagy állattartás folyt. Tehát egy kicsit felfedezik azokat a kincseket, ami őket körülveszi, és ebben valóban szakmailag támaszkodunk az ökogyülekezetekre is, és támaszkodunk a Természettárra is.
Köszönöm, és a beszélgetésünk utolsó részében szeretném, ha arról beszélnénk, hogy ha valaki melyik gyülekezet kedvet érez ahhoz, hogy tanodát indítson, akkor nekik mit javasolna, milyennek az ügymenete? Tehát egyrészt van erre lehetőség, hogyha valaki úgy érzi, hogy az ő településén, az ő környezetében kellene segíteni gyerekeknek a tanulásban, felzárkózásban, akár szociális ügyekben, és a tanoda lenne az ő szerintük a megoldás, akkor mit tehetnek?
Hát nyilván én mindenkit biztatnék arra egyébként, hogy tanodát szervezzen, tanodát kezdjen. Ebben, hogy rögtön úgy intézményesült formában, ezt a csúnya szót használjam, hogy rögtön így kezdjen bele, azért az arra nem biztatnék mindenkit, hiszen ez nagyon komoly felkészülést igényel, engedélyeztetést, hát ha csak a legegyszerűbbeket mondom, hogy baleset és tűzvédelem és az épületnek a felkészítését, ezek mind-mind nagyon szigorú előírások természetesen. De azt gondolom, hogy ha ezt egy fejlődési szintként képzeljük, akkor nagyon fontos, hogy a misszióirodán lévő hexes programokkal el lehet kezdeni. Először, ha úgy tetszik, csak a gyülekezeti terembe szabadidős programként meghívni időről időre azokat a családokat, akiknél olyan tanulók vannak, akik rászorultak, akiknek el kell a segítség. Kicsit a helyi gyülekezet közössége ismerkedhet először a tanulókkal, és természetesen ez egy nagyon fontos sajátosság, hogy utána a családjaikkal is, a szülőkkel, testvérekkel. Vannak erre nagyon jó példák, ahol egyébként gyerekházzal kezdik, majd tanoda lesz a következő, ahol a gyülekezetet bővítik. Talán Bódva Szilas példáját sokan hallották, ott például egy olyan speciális fejlesztés is van, hogy az ott átadott új Menedék néven lévő biztos kezdett gyerekház, az hétvégenként tanodaként üzemel, a tetőterében meg egy nagyon komoly és fontos szállás, ökoszállás lett kialakítva, ami turisták, hogyha a Bódva mentén, ha akarnak, akkor egyébként így is érthetjük a Menedéket, és betérhetnek. És ott találkozhatnak a helyi közösséggel, találkozhatnak mondjuk például olyan lakáskonyhával, ahol esetleg cigányételeket szolgálnak fel azok, akik a gyülekezet környékén vannak. De nagyon fontos, hogy évek óta lévő szisztematikus munkával építkezett Meleg Attila, nagy tiszteletű Meleg Attila lelkész és a gyülekezet. De elkezdték, tehát hogy nagyon én biztatnék mindenkit arra, hogy kereshet bennünket, felzárkózás@diakonia.hu, ez az e-mail címünk. Érdemes, megnézzük, elkezdhetünk közösen gondolkodni, azért egy tanoda, egy biztos kezdett gyerekház, vagy bármilyen pályázaton elindulni, azért az komoly előkészületet igényel, de ha egy gyülekezet, vagy egy gyülekezet presbitériuma, vagy a lelkész érez arra elhívást, és látja azt, hogy az ő településén vannak olyan rászoruló családok, akiket szívesen hívnának be a helyi gyülekezet látókörébe, és szívesen tartanának úgy kapcsolatot, hogy abból később intézményesült tanoda vagy gyerekház legyen. Nagyon szívesen adunk ehhez a munkához, ehhez az előkészítő munkához segítséget, ötletet, szívesen átbeszéljük a problémákat, és a lehetőségeket is persze.
és ön szerint hosszú távon egy gyülekezet, az, bocsánat, hogy így kérdezem, de mit kaphat egy ilyen tanodától, egy ilyen nyitástól?
Hát azt gondolom, hogy az élmény az nem csak a diákoknak élmény egyébként nagyon sok esetben, hanem a gyülekezet tagjainak. Azért a közös programok összekovácsolják a helyi közösséget, élményt jelentenek mindazok számára, akik a gondoskodást adják, és azok számára is, akik a gondoskodást kapják. Azért az a reményünk, hogy ezeknek a családoknak a helyzete javul, és közben pedig a gyülekezet erősödhet, hiszen azért a gyülekezet tagja is lehetnek ezek közül a családok közül, erre sok példa van. Van olyan, hogy tehetséges fiatal, pont a református oktatási intézményeken keresztül egy-egy ilyen tehetséggondozó program, hátrány kiegyenlítő program, esélynövelő program keretében kerül egy gyülekezetnek a látókörébe, és például úgy kerül ki, hogy valaki milyen szépen énekel, jól bánik a hangszerre, jól szaval, vagy bármiben tehetséges, vagy bármihez kedvet érez, vagy van kedve adott esetben a közösség számára bármilyen önkéntes munkát végezni. Tényleg én azt gondolom, hogy a helyi közösségeink számára is nagyon jól jön az a fajta segítség, gondoskodás, amit adnak, és adott esetben kapnak is ezektől az emberektől. Tehát egy összetartó és egy erősödő helyi közösséget jelenthet, hogyha partnerként, emberként, testvérként nézünk és tekintünk egymásra. Erre vannak azért nagyon szép példák. Ennek a lehetőségét adja ez a program, természetesen helyszínenként más és más, de ezt az odafordulást, ezt a testvéri szeretetet a helyi kapcsolatok erősítésében sok esetben tapasztaljuk, és ebben a reményben is kezdjük el ezt a munkát.